Bemutatkoztak a Google új referencia készülékei, Pixel 7 és Pixel 7 Pro néven érkeznek ezek a termékek, de továbbra is úgy néz ki, hogy hivatalosan a magyarországi piac kimarad ezekből a készülékekből, ami egy picit probléma, mert a Google évről évre csinál olyan telefont, amit azért készít, hogy megmutassa, hogy az Android rendszer, amit ők fejlesztenek, az mire képes akkor, hogyha nem piszkálnak hozzá, hanem a maga gyári valójában van rajta a készülékeken. Itt ugye ezt évek óta csinálják, tehát a legelső időkben ezek még úgynevezett Nexus készülékek voltak, ez volt a Fantázia nevük, és különböző gyártók által készültek, tehát volt olyan Nexus, amit az LG csinált, volt olyan, amit a HTC, megint mást adott esetben a Huawei, de pár évvel ezelőtt ugye Pixelre változott a nevük, ennek egyébként nem nagyon lehet tudni a hátterét, és azóta is évről évre jönnek ezek az új modellek. Most ezért azért érdekes telefonok, mert egyrészt ugye a referencia készülék mi voltuk, az ugye egyértelműen azt jelzi, hogy ezen mindig ugye a vegytiszta Android van, de annak minden funkció elérhető, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy ezek a telefonok mindig elsőként kapják meg az új verziókat, és mindig a leghamarabb frissülnek a legfrissebb Androidra, és most is azt mondja a Google, hogy ezekhez a készülékekhez hát 3 éven keresztül mindenképpen fog jönni új főverzió, tehát a mostanin kívül még 3-at meg fog kapni, és legalább 5 évig érkezik rájuk biztonsági frissítés, vagyis elég sokáig támogatott készülékekről van szó, tehát hosszú távra lehet velük tervezni. Ilyen fajta szoftveres támogatást az androidos mezőnyben hát meglehetősen kevés gyártó tud biztosítani. Ugye általában 2 szoktunk ezügybe kiemelni. A Nokia az egyik, akik szintén gyárai Androidot használnak, és az egyik legfontosabb tulajdonságukként tartják számon, hogy 3 éves szoftverfrissítést tudnak rá biztosítani. A másik pedig a Samsung, akik egy kifejezetten nehéz helyzetben vannak, mert nekik nem csak azzal kell foglalkozni, hogy ezeket a szoftverfrissítéseket, amiket a Google-től kapnak, ezeket továbbítsák a telefonokra, hanem ők ugye saját kezelőfelületet is terveznek One UI néven, és minden egyes alkalommal, minden egyes frissítésnél a One UI felületet is hozzá kell igazítani a Google rendszeréhez, és utána lehet csak kitolni a már piacon levő telefonokra. Ezzel együtt a Samsung is sokszor 2-3 éven keresztül biztosít főverzióváltást, és hosszú éveken keresztül pedig biztonsági frissítéseket, tehát nem nagyon sok olyan gyártó van, aki ezt egyébként meg tudja ugrani. A Pixeleknél alapvetően az a lényeg, hogy a Google azért csinál egyáltalán ilyen telefont, mert ugye egyrészt mutatja, hogy mire képes az Android, másrészt pedig ez egy úgynevezett fejlesztői készülék, vagyis elsősorban azoknak ajánlják, akik programoznak vagy alkalmazást készítenek Android rendszerre, mert azt mondják, hogy ez az a telefon, amin ha működik és rendesen működik az adott alkalmazás, amit a fejlesztő készít, akkor az várhatóan az összes Android rendszerű telefonon futni fog, és ezért az első körben egyébként is a Google-nek a leginkább fontos fejlesztők jutnak hozzá ezekhez a készülékekhez, de aztán ugye ez bekerül különböző áruházakba, sőt a Google saját online üzletébe is, és onnan kvázi bárki megrendelheti, hát annyi különbséggel, hogy a Google szelektálja, hogy melyik országokba teszi ezt a lehetőséget elérhetővé, és Magyarország nincs ezen országok között. De ennek ellenére, vagy talán pont ezért, számos más módon itthon is beszerezhetőek ezek a telefonok, de egyelőre azért az a tapasztalat a legutóbbi Pixel 6-osokkal például, hogy vannak a magyarországi hálózatokkal problémák, jelesül az, hogy például a Pixel készülékek itthon az 5G hálózatokat hát gyárilag nem tudják igénybe venni. Nyilván van rá megoldás, mint ahogy hát mondhatjuk, hogy alapvetően mindenre van megoldás, de ha kivesszük a dobozból és bekapcsoljuk, az nem fog fellépni az 5G hálózatokra. A Pixel 7-ről ezt nem tudjuk most még elmondani, hiszen annyira friss a termék, hogy még nem volt lehetősége senkinek kipróbálni, hogy itthon Magyarországon mit csinál találnak ezek a telefonok az 5G hálózatokon, de nincs kizárva, hogy egy ugyanolyan korlátozásba futnak bele azok a hát bátrabb ügyfelek, akik azt mondják, hogy nekik mindenképpen ilyen Google Pixel 7-re vagy Pixel 7 Pro-ra van szükségük. És egyébként hát az a helyzet, hogy ez érthető, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki pont egy ilyen telefonra van szüksége, mert a Google Pixel 7 és a 7 Pro hát első blikre nagyon jól sikerült. Ugye egyrészt egy nagyon letisztult formatervről beszélünk, elég sallagmentes, de mégis van egy egyediség a hátlapon azzal, hogy egy ilyen ezüstös vagy fémes sávban vannak elhelyezve a kamerák, de más viszont nem bontja meg a telefonnak a egységességét, meg sallangmentességét. Rögtön hátulról különbözik leginkább a két termék, mert a Pro-n van egy tele lencse is, tehát ott van egy zoom kamera is, míg a sima Pixel 7 az csak egy főkamerát és egy ultraszéles modul tud kínálni, és hát amiben még különböznek az a méret, mert hogy a kisebbi Pixel 7 az egy kifejezetten kompakt kis telefon, hiszen csak egy 6,3 hüvelykes Full HD felbontású, sík, tehát nem legördülő szélű AMOLED kijelzőt használ 90 Hz-es képfrissítés mellett, míg a Pro modell valamivel nagyobb, ez egy 6,7 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, és már QHD felbontást használ, 120 Hz-es képfrissítés párosításával, de akármelyik telefont is választanánk, mind a kettőt Gorilla Glass Victus védi, ami a jelenleg elérhető legjobb karcállósági bevonat, amit telefonra tudnak tenni az androidos gyártók. A két telefon között hardveresen nincs különbség, és itt is egyedi megoldásról van szó, mert a Google saját chipsetet tervezett, ezt Tensornak hívják, ezt a chipsetet, most a G2-es verziónál tartunk, ez egy nagyon-nagyon modern chipset, 4 nanométeres csíkszélességgel, ennél jobbat egyelőre a Qualcomm sem tud, és a Google egyébként a Samsungot bízta meg azzal, hogy gyártsa le a számukra ezt a chipsetet. Persze elmondták, hogy a korábbi modellhez képest mennyivel gyorsabb, meg jobb, meg takarékosabb. A lényeg az, hogy főleg grafikus szempontból ugrott a teljesítmény, tehát egy új Mali grafikus chip van benne, amivel hát nem csak az általános grafikai feladatokat látja el ügyesebben a telefon, hanem úgy van megtervezve a chipset, hogy különböző ilyen extra trükkökre is képes, például korábbi gyengébb képességű telefonokkal készített fotókat a mesterséges intelligencia segítségével feljavít, hogy azok jobbnak tűnjenek. Hát ez ugye egyelőre csak azt tudjuk mi is megismételni, amit a Google mondott a bemutatón, én aztán meglátjuk a gyakorlatban, mit csinál ténylegesen ezekkel a képekkel az eszköz. Érdekes, hogy ugye nyilván a két méret miatt a két akkumulátor különbözik. A kisebbik modellben 4388 mAh-s akkumulátor van, a nagyobbik kereken 5000 mAh-val gazdálkodik, de érdekes, hogy a készülékek nem igazán tudják azt a világos töltést, amit nagyon sok kínai konkurens már képes hozni, hiszen 33, illetve 30 wattos töltési sebességre alkalmasak, ez pedig most már azért így a középkategóriában a legtöbb, főleg kínai márkánál ez teljesen alapvető, a csúcsmodellek között pedig pont a napokban mutattak be egy 180 wattos töltési sebességre képes telefont, ami hát egészen elképesztő, főleg annak fényében, hogy ugye 30 wattot tud a Google-nek a referencia készüléke, de így is azt mondja a Google, hogy hát 30 perc alatt 50%-os töltöttséget el lehet érni, ami azért nem annyira szörnyű, de ugyanezt a töltöttséget egy 120, 150 vagy 180 wattos töltő fejjel, hát akkumulátor mérettől függően, de hát 5-6 perc alatt érik el az igazán komolyan vehető vetélytársak, legalábbis ebből a szempontból. Viszont van vezeték nélküli gyors töltés, ez 20 watt, illetve 23 watt lehet, hát nyilván a méret befolyásol valamelyest, ez viszont kifejezetten korrektnek számít, szóval azért annyira nem kell töltési szempontból aggódni, és hát más szempontból aztán pláne nem. Ugye a kamera az egyik legfontosabb Pixel funkció, mert a Google nagyon régóta az összes Pixel kapcsán abban hisz, hogy nem feltétlenül itt az a lényeg, hogy nagy felbontást adjunk, meg sokféle látószöget, meg egyéb ilyen óriási lencséket, hanem ők megpróbálnak egy elég visszafogott kamera dizájnnal kifejezetten jó minőségű fotókat csinálni, és ebben elég jól viselkedtek az eddigi Pixel telefonok. Most az van, hogy a főkamera tekintetében a két Pixel variáns ugyanaz az 50 megapixeles optikai stabilizáció ellátott megoldást használja, lézeres autofókusszal, és a Pro modellben a 12 megapixeles ultraszéles szenzor az autofókuszt is kapott, ami azt jelenti, hogy makrózni is lehet vele, illetve csak a Pro modellnek a privilégiuma, hogy kapott egy 48 megapixeles telés kamerát 5-szörös optikai zoommal és optikai képstabilizációval, és hát azt mondja a Google, hogy az ő Tensor G2-es chipjük, ami ugye ebbe a telefonba debütált, ez simán alkalmas arra, hogy amikor az ember közel képeket lő, akkor az összes szenzornak az információi összedolgozásra kerülnek, és annak alapján az algoritmus állít össze egy fantasztikus minőségű végeredményt. Hát hogy ez mennyire lesz így, az nyilván majd akkor derül ki, hogyha elkezdenek jönni az első tesztek, de az eddigi Google Pixel tapasztalatok alapján hát a kamerában valószínűleg nem nagyon fogunk csalódni. Szóval a Pixel készülékek most is papíron nagyon jól néznek ki. Áruk természetesen borsos, főleg a mostani forint árfolyamra gondolva, hiszen ugye nincsen forintos ára ezeknek a telefonoknak, mert Magyarországon nem kerülnek forgalomba. És egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a Google mi alapján dönti el, hogy melyik országban milyen szolgáltatást és terméket értékesít. És a hazai helyzet az nem túl szívderítő, tehát egy csomó olyan terméke van a Google-nek, ami itthon hivatalosan nem kapható, és ennek a legtöbbször a Google szerint nyelvi okai vannak. Szép példa erre a nyelvi problémára, hogy elég sokáig a most már tényleg általánosan használt Android Auto felület, ami ugye azt teszi lehetővé, hogy bármilyen androidos telefont egy megfelelően felkészített autó fedélzeti rendszeréhez vezetékkel vagy vezeték nélkül csatlakoztassunk, és azon a fedélzeti rendszeren a telefonunknak egy ilyen módosított képernyője megjelenjen, az éveken keresztül Magyarországon hivatalosan nem volt elérhető, tehát nem lehetett letölteni a szoftvert a Google alkalmazás boltjából, és mindig azt mondta a Google, hogy az azért van így, mert az Android Auto akkor tekinthető egy teljes körű megoldásnak, hogyha a hangvezérlés működik rajta az adott ország nyelvén, és magyarul ez egyébként a mai napig nincsen így, de volt egy pont, amikor azt mondták, hogy hát lehet, hogy ezt át kéne gondoljuk ezt a megközelítést, mert egyébként, hogyha nem vezéreljük hanggal az autó rendszerét, attól még azért elég jól működik az Android Auto felület segítségével. Szóval volt egy pont, amikor egyszer csak elérhetővé vált a magyar ügyfelek számára is mindenféle egyéb trükközés nélkül az Android Auto lehetősége. De szintén a hangvezérlés az oka annak, hogy a Google-nek ezek az okos otthonos hábjai, ezek a Google Home nevű berendezések, ezek nem elérhetőek Magyarországon, mármint hivatalosan, de ettől még ezeket meg lehet vásárolni egy csomó helyen, és hogyha az ember angolul szól hozzájuk, akkor azok ugyanúgy működnek Magyarországon is. A Pixel telefonokkal pedig szintén az a helyzet, hogy egy kicsi piacnak számítunk a Google szemszögéből, kevés fejlesztővel, és ezért a magyarországi boltok polcain hát csak szorványosan bukkannak fel ezek a készülékek, de hozzájuk lehet jutni, nyilván ez az 5G-s probléma, hogy nem feltétlenül tud fellépni a magyar hálózatokra, ez valószínűleg megmarad a Pixel 7-eseknél is, de hát ugye az a helyzet, hogyha a fejlesztők vásárolják, akkor a fejlesztők azért hát ismerik azokat az áthidaló megoldásokat, amikkel ezek a problémák megoldhatóak. Nem csak telefont, hanem órát is hozott a Google a rendezvényre, és ez azért érdekes, mert ez az első alkalom, amikor hát Pixel Watch néven jön egy óra, és ennek az a különleges apropója, hogy a Google nagyjából egy évvel ezelőtt megvásárolta a Fitbit nevű, hát ilyen aktivitásmérő karperecekkel és órákkal foglalkozó, alapvetően amerikai székhelyű, de nagyon nagy felhasználói bázissal rendelkező gyártót. És ez az első termék, amit közösen hoztak össze, aminek azt mondja a Google, hogy az a szlogenje, hogy segítség a Google-től, egészség a Fitbit-től. Na most ez egy elég érdekes óra. Egyrészt hát a képek alapján iszonyúan jól néz ki. Egy nagyon letisztult, kerek kijelzős óráról beszélünk, ami szinte kávamentes, domború kijelzőt kapott, és egyetlen gombot oldalra, és a szíj is valahogy úgy van kialakítva, hogy az egész egy ilyen picit ilyen, mint a folyékony lenne a design, tényleg nagyon szemrevaló külseje van, és a nagyon klasszikus fekete mellett fehérben és ilyen kékes szürkében is elérhető a termék, szóval valóban nagyon-nagyon csinos berendezésről van szó. A másik érdekesség a dologban, hogy hát nagyon régóta vannak nehézségei a Google-nek az okosórás rendszerekkel, és ezen tavaly változtatott a Galaxy Watch 4, amikor a Samsung úgy döntött, hogy az eddig saját maga által fejlesztett operációs rendszert a Google Wear OS-re fogja lecserélni, de ezt exkluzíve teszi meg, vagyis csak ők lesznek az egyetlen olyan gyártók, akik a Google Wear OS rendszerére vagy köré épülő órát fogják csinálni, de most ez megváltozott, mert ugye hát nyilván a Google a saját órájára a saját rendszerét rakja rá, és ez a Pixel Watch a második olyan óra, amin a Google Wear OS van, ami számunkra egyébként azért lenne izgalmas, mert mi eddig a Google Wear OS csak Samsung köntösben láttuk, Samsungos ikonokkal, Samsungos funkciókkal és Samsungos hozzájárult dolgokkal, nyilván egy Fitbit-tel közösen működő vagy készülő óránál, ez nem opció, tehát itt a Wear OS-t a maga csupasz valójában meg lehet majd figyelni, szóval ez egy izgalmas termék ilyen szempontból, és olyan szempontból is, hogy ugye a különböző Google asszisztens és Google szolgáltatásokat a Google maga adja ebbe az órába, de az aktivitás követésre és az egészséggel kapcsolatos funkciókat a Fitbit tapasztalatára alapozzák, vagyis a mindenféle szenzorokat és azoknak az analizálását, vagy illetve eredményének az analizálását, megjelenítését és statisztikáit, azt már a Fitbit csapata rakta össze, és ez a két dolog találkozik ezekben az órákban. Csupán 1,2 hüvelykes átlóval rendelkezik ez a kerek kijelző, de egy nagyon jó AMOLED panelről van szó, szuper képsűrűséggel, vagy képpontsűrűséggel, tehát egy nagyon szép kijelzőről beszélhetünk, és hát alapvetően hardveresen viszont elég régi módi, mert egy 4 évvel ezelőtti Samsung chipsetet tettek bele, ami picit fura, igazából lehetett volna ennél frissebbet is találni, de azt mondja a Google, hogy hát van benne 2 GB RAM és 32 GB belső tárhely, ami kifejezetten bőkezű dolog egy óránál, mert a Wear OS az nagyjából 8 GB-ot foglal, tehát marad még a felhasználók 24 GB-ja, ami egy órán hát meglehetősen sok hely, ugye itt nem fotózunk, meg videózunk egy órával, tehát ezeket alapvetően zenével lehet feltölteni, és edzés közben offline is használni. Van a termékben GPS, van benne egy 294 mAh-s akkumulátor, ez a Google szerint egy teljes 24 órás üzemidőre lesz elég, még akkor is, hogyha esetleg edzünk vele, de azért ez, ugye vannak olyan gyártók, akik ennél jóval többet tudnak okosórás fronton, mint amilyen a Huawei vagy a Garmin. A Google ugyanabba a divat okosórás vonalba állt bele, amiben a Samsung is található, meg az Apple, tehát ilyen szempontból inkább a legyen minél szebb a kijelző, tudjon minél többet az óra, lássam a kijelzőt akkor is, hogyha le van kapcsolva az óra, tehát legyen egy always on mód, mindig méri a púzust, küldje az értesítéseket, ezek szépen fogyasztják az akkumulátoros üzemidőt, szóval ők inkább ezt az utat választották, és így alakult ki ez az egynapos üzemidő. Pixel Watch sem lesz Magyarországon hivatalosan egyelőre, aztán ki tudja, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd a Google-nek az elképzelései. Viszont most a műsor első felét itt be kell fejezzük, és jönnek a normál feles hírek, mi pedig a telefonos videózás kulisszatitkaival folytatjuk az adásunkat. Maradjanak velünk!